Kezdjük először is a személyes élményeivel. Ugye ő még nagyon kisgyerek volt akkor, 56. október 23-án, de van-e valamilyen személyes élménye arról a napról, vagy azokról a napokról?
Hát nem tudom, hogy kisgyereknek számít, én 15 éves voltam, vagy éppen még nem voltam 15 éves, másodikos gimnazista. Az osztálytársaimmal nem éltük át ezt a lázas állapotot, bár nekem járt a szabad ifjúság, úgyhogy követni tudtam azért azt, hogy itt valami nagyon érik, de nem vettünk részt tüntetésben, utóbb tudtam meg, hogy a fölsősök azok ott jártak, a BEM téren is. Tulajdonképpen a személyes élmény azt én utólag, amit el szeretnék mondani, az a feleségem személyes élménye. Ő 13 éves volt, és egy hegedű óráról jött ki, este 6:30, Margit körúton, amit akkor Mártirok útjának hívtak, és a levegőben, ő még gyanútlanabbul teljesen gyerekként jött ki, és a levegőben érezte, hogy valami van, ugye a villamosok nem jártak, az emberek tódultak, mosolyogtak, jókedv volt a levegőben, valami egész más, mint amit addig megszoktak, és ott, ahol a körút fordult a Bem József utcával szemben, egy kintornás állt, és valamilyen régi, nosztalgikus dallamot játszott, keringőt vagy indulót, és mindenkit megszólított, és azt mondta, hogy jó estét kívánok, éljen a szabadság, hölgyeim és uraim. És hát ez akkor többé félelem és kötelező elvtárs után valami egészen fantasztikusan hatott az emberekre.
Maga a szó kimondása is, gondolom.
És hát utóbb egy kollégám, aki fölöttem járt egyel a Rákóczi gimnáziumban, amikor ezt meséltem neki, azt mondja, tehát én ott voltam a tömegben, és láttam ezt a kintornást. Úgyhogy ezt tudom, hogy ez a hangulatot rettentően megemelte. Én magam valahonnan, valahová mentem, és a villamosok is el voltak térítve. A 66-os villamos vezetőjétől például megkérdeztem, mert emlékszem, hogy megy ez a villamos a Szélkálmán térre, ami már akkor Moszkva térnek volt nevezve, de hát én szándékosan a régi nevét használtam, és úgy éreztem, hogy hát valami nagyon nagy dolgot cselekedtem ezzel.
Ugye említette, hogy járt önnek, hogy olvasta a szabad ifjúságot, és hogy ebben már lehetett érezni, hogy valami változás van a levegőben. Mit lehetett
hogy
érezni?
Hát az lehetett, előtte közölték a különböző pontokat. Ugye 20-a körül azt hiszem már a szegedi egyetemisták, meg pontosan nem tudom, hogy napra pontosan, de úgy, hát a rajktemetés volt ugye 6-án, azt már követtük, és közölték ezeket az egyetemista pontokat, úgyhogy tudtuk, hogy valami érlelődik. De azért én igazából utólag érzékeltem aztán ennek a jelentőségét.
És mire emlékszik az édesapjából ebből az időszakból? Tehát, hogy ő hol volt, hogyan reagált ezekre az első eseményekre?
Ő elég sokáig otthon volt, 23-án a parlamenten keresztül jött haza, ott hallotta Nagy Imre első beszédét, ami ugye az elvtársak megszólítása kezdődött, amit a nép ott lehúrogott. Aztán hazajött, és elég hosszan sokáig otthon volt, vásárolni próbáltunk elmenni, természetesen ő telefonon érintkezett ezzel-azzal, de édesanyám eléggé félt attól, hogy kimozdulni, nem tudtuk, hogy a harcok hol tartanak. És azután, amikor október végén megindult a pártok, többek között a Nemzeti Parasztpárt újjászervezése, akkor abban már részt vett. November 2-án már tudtuk, hogy őt jelölte az egyik államminiszterének a parasztpárt. De az én legerősebb emlékem az, hogy november 4-én halljuk az ágyudörgést, és akkor őt behívták a parlamentbe reggel, akkor ott 5 óra körül vártuk, hogy egy autó érte jöjjön, és mi pedig átmentünk, ott egész közel laktak a nagyapámék, nagynénémék, ahol elfogadható pince is volt abban a lakásban, és akkor mi ott voltunk. egészen karácsonyig.
Tehát gondolom onnantól kezdve, hogy a Nemzeti Parasztpárt újra szervezésében ő részt vett, megélénkült otthon az élet, tehát valószínűleg sokkal többen telefonáltak, sokkal több politikussal találkozott ő is, vagy érintkezett?
Arra emlékszem, hogy november 3-án este Sárközi Márta elhozta hozzánk Király Bélát. Király Béla, a Sárközi Márta, aki a Válasz szerkesztője volt 45 és 48 között, illetve hát kiadója és tulajdonképpen pénzforrása, ez már eléggé közismert. Őneki volt egy kis kertje fönn Zugligetben a háza mellett, és abban volt egy ilyen szerszámos kamra. Király Béla azt hiszem akkor nyáron jött ki a börtönből, és ott lakott és kerti munkát végzett ebben a kis kertben, ha erre jól emlékszem. És tudom, hogy akkor édesapámhoz elhozta november 3-án este, és hát akkor beszélgettek a helyzetről, akkor már lehetett tudni, hogy az oroszok elég nagy létszámban jönnek át a határon.
Nagy Imréről miket mondott ő abban az időszakban, vagy milyen
véleménye volt? Nem találkozott vele akkor, és amit Nagy Imréről mondott... Hát ismerte korábban, mert egy rövid ideig, amíg Nagy Imre volt, azt hiszem 45... őszén, november, decemberében a belügyminiszter, és akkor édesapám még a belügyminisztérium közigazgatási osztályán dolgozott, választás előkészítés, stb. És akkor svábok kitelepítésének az ügyében neki voltak megmozdulásai, de közelebbi ismeretségben nem volt Nagy Imrével.
És akkor kerültek akkor ezek szerint kapcsolatba? Vagy ő hogyan gondolkozott Nagy Imre első megszólalásairól, vagy egyáltalán azokról a napokról?
Ő azt érzékelte, hogy Nagy Imre az első napokban hát nem érezte, hogy itt népfölkeléssel van dolga, de 28-án ez egyértelműen erről úgy látszik, hogy meggyőződött, és ezt ő nagyon nagyra értékelte, és később is azt mondta, hogy a Nagy Imre nagyságát ő abban látja, hogy a végső ponton és a kritikus helyzetben el tudta dönteni, hogy ő nem elsősorban nem kommunista, és nem egy ideológia híve, hanem magyar és az igazság mellett áll. Tehát nem adta a nevét a hazugsághoz. Neki valószínűleg nagyon kevés önkritikát kellett volna ahhoz gyakorolni, hogy fölhasználható legyen az Ellenforradalom című hazugság alátámasztására, és akkor azzal valószínűleg megmenthette volna az életét.
Említette, hogy november 3-án, amikor kiderült, hogy miniszter lett Bibó István Nagy Imre kormányában, illetve az új alakult Nagy Imre kormányban, akkor megjelent egy autó édesapjáért, és elvitték. Ez azt jelentette, hogy utána napokig, hetekig nem látták őt, vagy még tovább. Látták-e valamikor?
November 3-án nem volt olyan minisztertanács, hogy ezt az új kormányt összehívták volna, erről ő az emlékezéseiben elmondja a véleményét. Tehát ő először, mint miniszter, november 4-én került be a parlamentbe, és akkor addigra már Nagy Imre nem volt ott. Ott azt hiszem Tildit találta meg, Bészabó István, többen nem tudtak bejutni, volt, aki úgy gondolta, hogy a harci helyzetben nem is akar bemenni. Nyilván hát akit lehetett, azt még hajnalba behívták. És ő úgy tudta, hogy Nagy Imre a szovjet követségre ment tárgyalni, és ott fogták. Ezért gondolta ő azt, hogy Nagy Imre akadályoztatva van, tehát a kormánytagoknak valami módon kötelességük, hogy képviseljék a kormányt. És ez végül aztán rámaradt, mert ő úgy érezte, hogy a többiek erre valahogy nem nincsenek készen, vagy nem alkalmasak. Tildi mondott édesapám szerint egy patetikus beszédet, megegyezett a 8 óra körül odaérkező orosz katonákkal, vagy valamilyen katonai vezetővel, hogy a civilek hazamehetnek. Ő úgy ment el, hogy ő a halálba megy. Ez volt talán ez a patetikus dolog. És apám meg úgy gondolta, hogy ő ott marad, nem igazán tudta, hogy mit tegyen, aztán ott még egy újságíróval találkozott, aki azt mondta, hogy ő is itt marad, mert ő azt tapasztalta a hadifogságban, hogy ahol egy kis erkölcsi erőt éreznek ezek a katonák ott meghátrálnak, vagy megállnak, és ő azt gondolja, hogy ő nem megy el.
És úgy érezte, hogy ott érezheti ez az erkölcsi.
Erre apám humorizálva azt mondta neki, hogy hát akkor maga az én emberem, akkor kinevezem sajtófőnökömnek, ami egy vicc volt, mert akkor már el volt néptelenedve valamennyire, ez délelőtt volt. És akkor ez az ember elkezdett telefonálgatni követségekre, és ez vált azzal, hogy Bibó István nyilatkozni fog. Őneki a zsebébe készen volt egy olyan előterjesztés, amit már november 3-ára elkészített azzal, hogy mit kellene mondani a világnak, az oroszoknak, szóval egy ilyen kormánynyilatkozat tervezett, és ő legszívesebben ezt beszélte volna meg, mint kormánytag legelőször Nagy Imrével, vagy a kormánytagjaival, de hát erre nem került sor. És akkor nyilván ezt a gondolatmenetet alakította át valamennyire az új helyzethez képest, de ebben benne volt az, hogy Magyarország nem akar a Szovjetunióval ellenséges állapotot, valamilyen módon egy szocializmust szeretne építeni, amivel akkor a forradalom minden mértékadó erője egyetértett. Viszont nagyon határozottan leszögezte, hogy az, hogy ellenforradalom, hogy itt valami restaurációról lenne szó, az a forradalom szándéka szerint sem igaz, és a tények sem támasztják alá.
Tehát ez valamiféle fogalmazványszerűen az, ami később kiáltvány néven vált nevezetessé.
Ami kiáltvány néven vált, ismerti, az fogalmazványszerűen megvolt, de hát azért az ő fejében nagyon készen voltak azok a gondolatok, az a marxizmus kritika, hát a sztalinizmus, az olyat nem is érdemes mondani, sztalinizmus kritika, mert a sztalinizmus nem érdemli meg, hogy kritikát kapjon, azt egyszerűen elítélést kell, hogy kapjon. Az is nagyon készen volt, van egy fogalmazvány töredéke, ami egy abszolút határozott tak-tak-tak vitriolos kritikája pontra szedve a sztalinizmusnak, leninizmusnak, és bizonyos értelemben a marxizmusnak is. Ami kimondja azt, hogy hát nem elég azt mondani, hogy a Sztálin az egy rossz gyakorlatot vezetett be, de Leninnek igaza van, és az se elég, hogy Lenin sok mindent rosszul gondolt, de Marx alapjában véve jól képzelte. Tehát árnyalt ő a három között, de nagyon keményen leszögezte. Ez meg is jelent a 90-ben megjelent válogatott tanulmánykötetben, mert ez egy tanulságos töredék, de ez nem tudott megjelenni akkor, nem volt rá idő, hogy végleges formába öntse. Lehet egyébként, hogy ennek valamilyen formáját vittem el én november 1-én az Irodalmi Újságba, átadtam Képes Gézának, de a másnapi Irodalmi Újságban már nem tudott megjelenni.
Tehát november 1-én ön egyfajta küldöncként működött az édesapja számára?
Azt megbeszélték telefonon, és én elvittem valahova, azt hiszem a mostani Bajza utca épületbe, vagy arra a környékre. Nekem ennyi emlékem van, hogy én ezt átadtam Képes Gézának. Meg kell mondanom, az édesapám halála után megkerestem Képes Gézát, hogy nem tudja-e, hogy ennek a kéziratnak mi lett a sorsa, mert ezt nem találtam az ő kéziratai között meg, utóbb a Perének az iratai közül került elő. Mert egy példányt ő azt hiszem szándékosan nem dugott el a házkutatás elől. Pontosabban nem, bocsánat, az már az emlékirat volt, visszavonom, ez pontatlanság volt. Szóval ez a töredék, ennek a sorsáról nem tudok többet, hogy ez volt-e az, amit az Irodalmi Újság megkapott, vagy nem, ezt nem tudom.
És arról mit lehet tudni, hogy ez a kiáltvány, ami magyarok néven jelent meg, ez milyen körülmények között hogyan született meg?
Hát ott a parlamentben november 4-én reggel írta meg, sőt, előtte még, amíg nem értek oda az oroszok a parlament előtti térre, ő átment és beadta az amerikai követségnek valamilyen módon ennek a feljegyzés formában meglévő változatát, ezt a bizonyos külpolitikai nyilatkozatot. Ennek a szövege is aztán valamilyen amerikai archívumból nagyon későn előkerült.
Tehát amiben ő gyakorlatilag az ENSZ hatalmainak
nem katonai, hanem politikai segítségét kérte, de azt nagyon erőteljesen. És valahogy azt arról próbálta meggyőzni őket, de már nem tudom milyen formulával, hogy nem lesz világháború abból, ha komolyan segítenek, bár nem katonai segítséget kért. És én azt gondolom, hogy például a kubai válság igazolta ezt, mert a kubai válság idején az oroszok már sokkal jobban feljöttek, több mindenben megközelítették az Egyesült Államokat, mint 56-ba, és mégse lett a határozott állásfoglalásból világháború, szóval visszakoztak. De hát ezt, ez a volnák közé tartozik.
Ez ugye történelmietlen ezeket mondani, hogy, hogy hát mi lett volna, de minden esetre végig gondolni lehet, és az biztos, hogy, hogy ennek a nyilatkozatnak ez egy hosszantartó tanulsága lehet az, amit ön mondott. Ugye Bibó István november 6-áig maradt a parlament épületében. Mit lehet tudni erről a két napról?
Ő annyit mesélt el erről, és ez is megvan az emlékezéseiben, ami megjelent, hogy, hogy ott a parlament egy másik, mikor elmentek, a parlament másik végén ott volt néhány miniszter, meg talán Dobi István, és akkor valahogy még össze is jöttek reggel, és hallották, vagy hallgatták, hogy Szolnokon állítólag megalakult a Kádár kormány, és
és akkor ugye már tudták, hogy Nagy Imre nem jön vagy
igen,
vissza,
de ott
vagy nem
volt
ebben
a társaságban Rónai Sándor, aki, akiről azt hiszem a szolnoki hírek azt mondták, hogy tagja a Kádár kormánynak, és akkor megkérdezték tőle, és akkor ő ottan hebeget, habogott valamit, hogy kérlek szépen, én minden jó magyar dologban benne vagyok, de szemlátomást fogalma se volt arról, hogy ő tagja a Kádár kormánynak. Szóval ez elég groteszk szituáció volt. Aztán később, amikor az oroszok bejöttek, akkor valamilyen orosz katonát odaállítottak, hogy őrizze, és hogy ő nem mehet ki. Aztán a Dobi István átjött, és kérdezte, hogy kap-e enni, és akkor mondta, hogy hát ennivalója nincs, és akkor Dobi küldetett neki, mert a parlament alak sorába a konyha azért valamilyen mértékben működött, és akkor kapott valami ebédet, illetve kaptak ezzel a Bakos nevű újságíróval együtt ebédet. Aztán aztán ott egyszer üzent neki valami küldönc jött, hogy a nem tudom milyen szovjet parancsnok kéri, hogy vagy üzeni, hogy ő menjen át hozzá, mire azt mondja, életemben egyszer megjátszottam magam, és azt mondtam, hogy én itt vagyok, hogyha a parancsnok beszélni akar velem, jöjjön ő ide, és azt mondja, nem jött.
Tehát lehetett így a...
És aztán 6-án jött az új kormánynak már valami szállást csináló, ő mindig ezt egy kicsit kisebbítette a maga hősiességét, és azt mondta, hogy hát ő úgy látta, hogy itt már takarítónők fogják őt ki, és már nincs miért tiltakozni, ami fontos volt, azt talán megtette, és hát akkor elfogadta, hogy valakit ismert ezek közül, aki őt leszamaraszt, és azt mondta, hogy te most már itt ne tüntessél, és menj haza, azt mondja, hát nem fognak kiengedni az őrök, és akkor elintézte, hogy kiengedjék.
Tehát viszonylag egyszerűen most
igen,
az adott
körülmények
között
atrocitás nem érte, de hát ezt közben nem lehetett.
Ön emlékezik arra a pillanatra, amikor hazatért az édesapja?
De most
ezek
mi
után,
akkor
ott
át voltunk a nagyapáméknál a szomszédba. És akkor az édesapám, hát nem volt ez egy nagy konspiráció, de azt gondolta, hogy ha nem a lakásában lakik, ha netán keresnék, akkor azért mégiscsak egy fél nap időt nyer azzal, tehát ő inkább barátoknál, ismerősöknél.
Tehát még azután is tartott attól, hogy valamilyen formában letartóztatják,
igen,
megkeresik.
És erre minden ok megvolt, mert ugyan azt nem sejtettük, hogy micsoda hosszantartó véres megtorlás következik, de azt, hogy a harcok hevében a bejövő oroszok mit csinálnak, azt azért nem lehetett kiszámítani. Tehát jövendőlni nem lehetett, hogy fogják-e keresni, mikor és miért. És közben pedig ő ez alatt még a pártok, a munkástanácsok működtek, az ő nyilatkozata, meg a kibontakozási tervezet, amit elkezdett november 5-én, 6-án a parlamentbe írni, az november folyamán a pártoknak ilyen értelmiség, Magyar Értelmiség Bizottsága, Parasz Szövetség, ilyenfajta frissen alakult vagy újjáalakult szervezetek közös platformjának tulajdonképpen az alapjává vált. Ezt aztán valamilyen módon közös munkával átdolgozták. Nagyon benne vannak az ő fordulatai, de nem egyedül fogalmazta. És ez az, amit aztán az indiaiaknak, mint följegyzést átadta Göncz Árpáddal együtt december elején, akiket közvetítésre kértek, mert valahogy eljött ide a hír, hogy az indiaiak tulajdonképpen hajlandók lennének közvetíteni, de addigra már ezt is az oroszok barátságtalanul elutasították, és ők formális választ nem is kaptak erre. Na most ő ebben azért itt-ott emberekkel találkozott, én emlékszem, hogy anyám kezét tördelve várta minden ilyen találkozóról, de ő nem aludt ott a nagyapáméknál, hanem szintén elég közel laktak a Basola Zoltánék, aki egy rendkívül hűséges, megbízható, komoly ember volt, azt hiszem oktatási vagy kultusz államtitkár volt 46-47-ben valamikor, és a felesége az nekem volt általános iskolai tanítónéném, egy rendkívül kedves, komoly
és
valaki.
Akkor ott
és akkor ott náluk aludtak, amik az ő részéről szintén nem lehetett tudni, hogy ők ezért milyen formába fognak esetleg szemrehányást kapni, ha ez valami akcióba kiderül. Azt hiszem, hogy nála tette le édesapám több ilyen 56-os kéziratát, és ők őrizték ezeket, amiért nem lehetek elég hálás nekik. De hát így éltünk, hogy apám időnként megjelent ott a nagyapáméknál a Bimbó úton, emlékszem, én ott ismerkedtem meg Göncz Árpáddal, aki hát szintén oda följött, amikor valamiről beszélni akartak. Tulajdonképpen így volt.
Jó estét kívánok! Szeretném kérdezni, hogy az édesapja a mai kétosztatú politikai ész és szellemi életben melyik oldalon állna, melyik oldal képviseli az édesapjának a szellemiségét? Köszönöm!
Hát köszönjük a kérdést!
Hát abban biztos vagyok, hogy nagyon kedvetlenül állna, akárhol állna, mert ez a reménytelen kétosztatúság nem volna kedvére. Ha maradt ennek a kifejezésnek valami értelme, akkor én őt azért a középtől valamennyire balra helyezném el, és ezt ő azt hiszem maga is aláírná, de hogy ma melyik oldal képviseli igazán az ő szellemiségét, azt hiszem, hogy hangnemben és stílusban inkább talán egy-egy visszafogottabb, nyugodt, mérsékelten fogalmazó személy képviselni ezt, én nem szívesen mondanám, de mégis valahol a bal középen volna neki a helye, ami abban biztos vagyok, hogy a maga részéről tudna szót is érteni, meg konkrét dolgokban együttműködni, pont az, ami ma hiányzik, arra képes volna, tehát értelmes koalíciót, értelmes tiszta kompromisszumokat kötni. Az valószínű, hogy azt a hangnemet és stílust, ami most különböző alkalmakkor hát jellemzi a politikai életet, hát vagy nagyon kemény, vagy mélyen ironikus minősítésekkel illetné.
Térjünk vissza a visszaemlékezésekhez, ugye Bibó Istvánt 57. márciusában letartóztatják.
Május 23-án.
Tartóztatják le. Én az egyik lexikonban márciust olvastam, csak azért
mondtam. Az a kijövetelének az időpontja 63-ban. De ez lehet, ez elírja, lényeg, persze.
Sokszor ugye téves adatok jelennek meg lexikonokban is. Minden esetre tavasszal, 57 tavaszán tartóztatják le. Viszont eltelik néhány hónap 56 novemberétől, mindez idáig. Hogyan viselkedett ő ezekben a hónapokban? Mennyire vett részt a különböző politikai akciókban, vagy teljesen visszavonult?
Hát tüntetésekben, felvonulásokban nem vett részt. Ezt a bizonyos kibontakozási tervezetet próbálták külpolitikai irányokba is eljuttatni, de hát közben ugye a munkástanácsok ezt magukévá tették, azonban a munkástanácsokat, ha jól emlékszem, végleg január elején számolták föl, és attól kezdve világos volt, hogy itt semmiféle politizálásra nem lesz keret, addigra már az, hogy a Kádár esetleg hajlandó tárgyalni, vagy az a kormány valamilyen követelést hajlandó magáévá tenni, vagy beszélni ezekkel az erőkkel, addigra világos volt, hogy ez csak az időnyerés szolgálta. Akkor ők a parasztpárti működést abba hagyták, és attól kezdve apám nem vett részt, járt az egyetemi könyvtárba januártól dolgozni a korábbi munkahelyére, viszont teljesen a saját felelősségére elkezdte írni azt az emlékiratot, ami aztán Göncz Árpád és Regéczi Nagy László közvetítésével az angol követségen keresztül kijutott nyugatra, és meg is jelent először azt hiszem németül a Die Presse 57. szeptember, talán szeptember 8-ai számában, és ami végül is egy történeti kiértékelése, értékelése az egész helyzetnek és forradalomnak. Én itt annyit szeretnék még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ugye az egy egészen kivételes helyzet az, hogy egy népnek a forradalma valami ilyen mértékű egységben történjék, ami lehet, hogy később felbomlott volna egy konszolidációs, egy politikai berendezkedés idején, de ettől még ennek sem az értéke, sem a jelentősége nem kevesebb, és az is egészen kivételes, hogy valaki egy személyben ennyire 100%-osan azonosulva ezzel az egységes nép akarattal meg tudja fogalmazni azt, hogy itt mi történt, illetve mit akart és mit nem akart ez a fölkelő nép. Ugye ez volt a november 4-i nyilatkozat, és az is egészen kivételes, hogy valaki 4 vagy 5 vagy 6 hónappal az események után tudjon egy olyan történeti értékelést vagy történeti mérleget készíteni, aminek ugyan nagyon sok eleme azóta tártalanná vált. Hát megszűnt a Szovjetunió, amit ugye mi akkor úgy éreztünk, hogy ez nem tudom évszázadokig fog tartani. Állítólag Szegfű Gyula és Kodály Zoltán Mindszent itt 48-ban arról próbálta meggyőzni, ez egy ilyen anekdotaszerű szájhagyomány, hogy eminenciás uram értse meg, hogy ez 150 évig fog tartani, mint a török hódoltság. De minden esetre nem tudtuk megjövendölni a végét, tehát mindaz, amit ő megfogalmazott, az ennek a kétpólusú világrendszernek a keretében mondta el, hogy itt mi lehetett volna, és mit tapostak el a szovjet tankok. Ő akkor ezt így minősítette ebbe az emlékiratban, hogy ugye mondhatja, akinek ez a maga lelkének mentésére fontos, hogy a magyar forradalom így vagy úgy, vagy lett volna, vagy volt, vagy lett volna ellenforradalom. A valóság az, hogy éppen az volt az egyik legfantasztikusabb meglepetés, hogy az Idestova 10 év óta mindenki által ellenforradalminak és restaurációsnak feltételezett esetleges fordulat mennyire nem ilyen volt. És hogy aki csak közeli kapcsolatba került, egy kicsit is közeli kapcsolatba került a forradalom valóságával, az be kell vallja, hogy a század legizgalmasabb szocialista kísérletét lőtték szét a szovjet tankok. Most aztán, hogy ez a szocialista kísérlet, ha kap egy kis kifutást, hova vezet, azt most már nem lehet megmondani, és ma már nem így aktuális ez a dolog, de azért a mérleg mégiscsak nagyon hiteles és igaz.
Milyen következménye vagy visszhangja volt annak a visszaemlékezésnek, ami végül is ugye megjelent az ő tollából a nyugati
hát sajtóban? Ez nem visszaemlékezés, ez értékelés. Emlékirat, tehát tulajdonképpen följegyzés, értékelés, mérleg, vonás. Hát én csak utólag tudom, hogy voltak erre reagálások, ugye az ENSZ akkor vizsgálta ezt a magyar kérdést, de aztán egy idő múlva levették a napirendről. Végül nem befolyásolta az események menetét, nem volt olyan nagy visszhangja, bár akkor a magyar forradalom visszhangjával együtt azt hiszem, hogy ez is benne volt.
És Magyarországon mi volt a visszhang?
Magyarországon akkor biztos nem, hát nem is tudtak róla, nem is...
A hatóságok
be ide nem nagyon jöhetett, közeli barátok és olyanok tudtak róla, akik hát valahogy ezt olvasták, de hát a mélységes hallgatással kellett ezt övezni. Amikor aztán ez megjelent 60-ban, Londonban magyarul is, akkor sem volt itt nagy visszhangja, mert ugye az ájult megtorlás utáni ájulatból következett a Kádár rendszeri enyhülés, 63-ban a hosszú felejtés, és igazából visszhangja 80-as, 70-es évek végén, 80-as évek elején ebben a demokratikus ellenzékben lett azután.
Mi volt 57 májusában ellene konkrétan a vád, és hogyan zajlott ez a letartóztatás?
Most már valamennyire a pernek a lefolyása is ismert, hogy májusában mi volt a vád, ugye 58 augusztusában ítélték el, végsőleg hűtlenség, ami a köznyelvben hazaárulást jelent, de az indiaiakkal való, hogy kapcsolatot idegen hatalmakkal való szervezkedésnek minősítették, szervezkedés vezetése és hűtlenség. Azt hiszem ez volt a jogi minősítés, bár ebben én lehet, hogy nem ismerem, nem tudom pontosan a fogalmakat.
Számított ő már a letartóztatása előtt? Tehát voltak erről hírei?
A letartóztatása az egyértelműen számított, azt hiszem, hogy januártól kezdve, és ennek tudat... Szóval ezt pontosan tudta, hogy előbb-utóbb sor kerül rá, hiszen akkor már mentek a statáriális és egyéb ítéletek. Bár én egyszer csináltam egy statisztikát a kivégzések gyakoriságáról, egy iskolai ünnepi beszédhez, és nagyon feltűnt az, hogy úgy tűnik, hogy február 8 vagy 15-én volt kivégzés, és utána áprilisig, mintha nem lett volna. És közben március 15-én osztottak Kossuth díjakat. És nekem nagyon közel áll az a feltételezés, hogy ez szándékosan volt így rendezve, hogy hadd érezze azt az értelmiség, hogy na most vége a hektikus, megtorló időszaknak, jön a megbékélés, és hát akkor inkább hajlunk arra, hogy elfogadjuk a Kossuth díjat. Na ez csak egy zárójel, de ő, apám a letartóztatásra számított.
És milyen volt az az időszak így az önök életében?
Hát én emlékszem a házkutatásra, ahol engem álmomból ébresztettek föl, kérdeztem egy-két szamárságot, aminek azért jelentősége nem volt. Én is eldugtam néhány irodalmi újságszámot, meg ilyesmit, és majdnem erre rákérdeztem ott a izék jelenlétébe, úgy félig fölébresztve, hogy de aztán ez őket nem érdekelte. Azt hiszem, hogy mivel apám ezt például az emlékiratot is úgy küldte ki, hogy a személyére való tekintet nélkül jelenjék meg, független attól, hogy vele mi történik, éppen ezért tartom valószínűleg, hogy ezért nem dugta el, tehát nem ügyetlenségből találták meg. Ő nyilván úgy gondolta, és ebben volt egy adag jóhiszeműség, hogy amit leírt, azt így is úgy is vállalni kell, és ha annak alapján ítélik el, az jobb, mint hogyha koholnak valamit. Ő végül azt mondta, hogy ő személy szerint őt fizikai kényszernek a vizsgálat alatt nem vetették alá, utóbb a börtönélete során egyszer komolyan megverték, vagy talán kétszer, de és ott végül is neki olyan panasza nem volt, hogy valami kényszerből írt volna alá valamilyen jegyzőkönyvet. Azt viszont az iratokból ki lehetett deríteni, hogy hosszan és szinte elméletileg vitatkozott a különböző korlátoltságú vizsgáló tisztekkel arról, hogy mit hogyan gondol szocializmust, meg társadalmi berendezkedést, meg egyebeket. És ez meg is jelent szintén, Kennedy János összeállította a pernek az anyagát ebből a szempontból. De hát a vége az volt, hogy a Nagy Imre per után egy hónappal került sor az ő perére, ő nem tudta, hogy a Nagy Imrét kivégezték, ez sikerült olyan szerencsésen elgátolni tőle, és ezért azt mondja, hogy ez talán inkább szerencse volt, mert ő nem félt a halálos ítélettől, még akkor sem, amikor az ügyvéd jelezte, hogy hát a legrosszabbat elkerüljük. Na most ügyvédet nem lehetett szabadon választani, hanem egy listából kellett, és több történet van arról, hogy immelámmal vagy sehogy se védték ezek az ügyvédek. Ő azt mondja, hogy egy olyan valakit fogott, vagy választott ki, akit valahonnan még régről ismert, Zalán Kornélnak hívták, és neki komolyan lelkileg támasza volt ebben az egész menetben. Hát nyilván azon korlátok közt, ahogy itt az ügyvédeket engedték működni. Az édesem nagyon rossz néven vette, hogy amikor valami hír jött, akkor ez az ügyvéd nem volt hajlandó sem megerősíteni, se cáfolni, tehát a család felé betartotta azt, amivel őket megfenyegették, hogy semmit se szabad mondani, és ez akkor valamilyen... Volt egy olyan pillanat, amikor ma se tudjuk, hogy ki volt az, aki a per alatt, amiről lehetett tudni, hogy most van a per, mert tanúként behívtak egy-két embert, akiket megeskedtek, hogy nem mondják el a családnak, és hát volt természetesen, azonnal jött és elmesélte. És akkor valaki utcán találkozott anyámmal és Sárközi Mártával, és azt mondta, hogy a bíbóperben egy halálos ítélet van, és ez akkor hitelesnek tűnt, és ők teljesen pánikba szaladtak ide vagy oda. Nem tudom, hogy ez volt-e az, amikor az ügyvéd nem volt hajlandó nyilatkozni, de mint utóbb kiderült, ez nem volt igaz. Viszont az is igaz, hogy ezt Göncz Árpád többször elmondta, hogy amikor az ügyész végül a második legsúlyosabb ítéletet kérte a per vádlottjaira, akkor a bíró fölkapta a fejét, hogy hogy van kérem, szóval mint aki nem érti a dolgot.
Mert hogy ő másra számított?
Nem, de? Másra számított, úgy látszik, hogy ő vele nem közölték, hogy megmásították, hanem csak az ügyésszel, és volt akkor valami szabály, hogy nem lehetett súlyosabb ítéletet kiszabni, mint amit az ügyész kért. Ami persze nem lett volna probléma, hogy megváltoztassanak, de ezt úgy hidalták át, hogy az ügyésznek meg volt mondva, hogy mit kell kérni. És úgy látszik, hogy az utolsó percben változtatták meg, és azt hiszem, hogy dokumentumokra is hivatkozva mondják ezt, hogy talán Göncz Árpád a indiai utazása során tudott erről aztán megbizonyosodni, hogy Nehru interveniált az ügyben, és a Nagy Imre per utáni helyzetben ezt figyelembe vették. Ami azért hát szóval India, ugye, amelyik 500 milliós ország és kvázi baráti, jó szomszédi viszonyban volt a Szovjetunióval, teljesen jogosan sértődött meg azon, hogy a vele való kapcsolatot egy baráti országban miért minősítik hazaárulásnak. Viszont az 500 milliós India nyugodtan megtehette volna, hogy a világpolitikában szokásos módon napirendre tér e fölött, mert hát kineki Magyarország, hát köhög a bolha, Istenem. Úgyhogy ez azért egy komoly, ezt le kell szögezni, hogy ez nem igazán szokás, hogy nagy hatalmak kis országok kis ügyeibe, meg személyes ügyeibe úgy valakinek az érdekébe belépjen.
Már csak nagyon kevés időnk van hátra, de azért azt még mindenképpen szeretném öntől megkérdezni, hogy 63-ban ő amnesztiával szabadult, hogy hogyan élt ő az életének az utolsó évtizedeiben?
Egyrészt nagyon csöndesen és visszavonultan. A 70-es évek közepétől kezdtek iránta és műve iránt érdeklődni, és néhány fiatal ember vette a lélegzetet, és megkereste őt.
A KSH könyvtárában dolgozott.
Igen, ezen kívül pedig az Erdei Ferenc élete kapcsán, ugye a Huszár Tiborék csináltak egy filmet, amiben ő volt az egyik, mint Erdei Ferenc barátja, és akkor ez a filmstáb a Huszár vezetésével hát kvázi ráharapott arra, hogy az őt is az emlékeiről kikérdezték, ami nagyon jó, hogy megvan, mert ezt más, akkor ugye a kultúrpolitika által jóváhagyott módon tették ezt, de ez védte apámat is, hogy nem kell nyugtalankodni, hogyha ő elmondja az emlékeit, hogy akkor abból valakinek, neki vagy másnak kellemetlensége lesz. Ezzel együtt nagyon kemény, szeliden kemény szavakkal minősítette aztán a 63 utáni helyzetben a Kádár rendi konszolidációt, de megtette azt a udvariasságot, hogy ezt már egyedül mondta Magnóra, tehát ott már a kérdezőknek sem akart egyrészt kellemetlenséget okozni, másrészt azt gondolom, hogy ezt egy olyan üzenetnek tartotta, amit esetleg a kérdezőktől függetlenül akart volna valahol esetleg, hát ha nem publikálni, de minden esetre megmutatni, odaadni ennek, annak. Úgyhogy ez jogosított föl engem aztán arra, hogy ennek a 5 vagy 6 interjúból álló sorozatnak az utolsó, ezt az egyetlen fejezetét, ami befejezetlen, mert a halála megakadályozta, de amit viszont már monológként vett föl, ezt a Berni kiadásban a publikáláshoz én hozzájárultam, mert ez egy fontos üzenet volt.
Ez egy tanulmány volt lényegében.
Igen, ez gyakorlatilag tanulmány. Szóval átment a Kádár rendszer és a világhelyzet elemzésébe. Na most, de ez még mind a Szovjetunió árnyékában.